Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem, oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényeidben gyönyörködöm. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 38. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Fehér Anikó, testvérünket kérjük, hogy adja át a Szentírást.
Köszöntöm a gyülekezetet. Az vers, amit választottam, az igaz kincs nevet viseli. Máté evangéliuma 6. fejezetéből a 19, 20 és 21-es. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. A vers, amelyet választottam, egy kicsit magamról, egy kicsit a családomról szól. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én abban a szerencsében részesültem, hogy egy református családban születtem. Apám, nagyapáim, és valószínűleg az ő szüleik is mind reformátusok voltak. Gyerekként sokszor álltam a gyülekezet előtt, és énekeltem, verseltem. A nagyszüleim egyik ága Erdélyből és Szeglét környékéről való, a másik pedig itt élt a Dunakanyarban, egy sváb faluban, egy maroknyi református gyülekezetben. Nem ismertem őket. A történelem mind a kettőiket elvette. Az egyikük a fronton halt meg, a másikuk pedig a változást, amit az új élet hozott, nem tudta elviselni. Viszont nagy család lévén egyik családban hat, a másikban 4 gyermek maradt. Nagyon sokat hallottam róluk, és nagyon sok történet maradt utánuk. Édesapám, nagyapám nyomdokaiba lépett, és reformátusként nevelt továbbra is bennünket. Így aztán, amikor 13 éves lettem, és konfirmálnom kellett, ez nem volt kérdés, mert hogy a család tradícióját követtem. A felkészítő találom Bojki János tiszteletes úr volt. A tiszteletes úr, miután a konfirmálás megtörtént, egy alkalommal összehívott bennünket, és mindannyiunkkal négy szem közt elbeszélgetett. Hogy mit kérdezett meg a többiektől, vagy mit mondott, én azt nem tudom. Tőlem viszont azt kérdezte, hogy most, hogy tagja vagyok a gyülekezetnek, mit jelent nekem Isten, mit jelent nekem a vallásom. Én 13 éves lévén rendkívül zavarba jöttem. Én azon nem gondolkodtam, nekem ez olyan természetes volt. Azóta már nagyon sok minden keresztül mentem, párt választottam, pályát választottam, gyerekeket szültem és felneveltem, akik most már felnőttként élik a világukat. 3 éve édesapám elment közülünk, és édesanyámon látom hónapról hónapra, hogy miként fogy az élete energiája. És most, amikor múlt héten megkaptam a Bibliát, akkor ez a kérdés újra eszembe jutott, hogy vajon most mit jelent nekem a vallásom és a hitem. És úgy érzem, hogy ugyan minden mozog körülöttünk, és a világ rettenetesen változik, és nekünk is változnunk kell. Egyetlen egy dolog van most az életemben, ami úgy érzem, hogy stabil, egy fix pont, amiben meg lehet kapaszkodni. És ez most itt a pomázi református gyülekezet, a vasárnapi istentisztelet, hogy amikor hallgatom az igét, és éneklem az énekeket, ahova oda van írva, hogy 1500-ból, 1400-ból, vagy 1600-ból származik, akkor ez számomra egy kapcsot jelent azokhoz, akik korábban itt éltek, a szüleimhez, a nagyszüleimhez, a dédszüleimhez, a református hitközösséghez. Számomra ez rendkívül megnyugtató, és egyben borzongató is. Azt gondolom, hogy amikor Máté a kincsről beszélt, talán erről az életérzésről beszélt. Köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretném átadni a Bibliát egy számomra nagyon kedves családnak, a Szabó családnak.
Amikor Isten igéjéről beszélünk, akkor ennek mindig vannak látható jelei is, látható szimbólumai is, és úgy érzem, hogy ez a két család megtapasztalja mindezt, hogy Isten valóban velünk van, hordoz bennünket, életünket igazgatja. Az Úr legyen őriző pásztoruk. Folytassuk a mi közösségünket, 276. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával.
Hétünk a rendület.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét Márk evangéliumából, a 3. részből, a 22-től, a 30-ig terjedő versekből.
Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki nincs egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az ember fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlás szólnak, de ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátlan lélek van benne.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy a mai alkalmon eljöhettünk a te házadba. Megköszönjük neked, hogy volt valaki, aki szólt, hívott, hogy megköszönjük neked a te belső bátorításodat, buzdításodat, hogy elindulhattunk feléd. Urunk, látjuk saját életünkben, és látjuk saját sorsunkban, hogy mi gyakran előfordul, hogy mi, amikor nyavajáink vannak, gondjaink vannak, amikor testünk elfárad, amikor megbetegszünk, elmegyünk az orvoshoz, hogy segítségét kérjük. És milyen jó, amikor hálát adunk akár itt a templomban, hogy te gyógyító Isten vagy, hogy felemelsz a beteg ágyról. Milyen jó, hogy hazahozol kórházból. Milyen jó, hogy megtapasztalhatjuk, hogy fogod a mi kezünket, hogy jobbodat adod nekünk, hogy magadat kínálod, dicsőség legyen néked. És mennyire fájlaljuk, Urunk, hogy hány és hány alkalommal próbáljuk saját magunk megoldani belső tusakodásainkat. Próbálunk birkózni bűneinkkel. Próbálunk birkózni mulasztásainkkal, cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, szavainkkal. És azt mondjuk, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mindezt megemészszük. Valahogyan úrrá legyünk rajta. És mi nyomorúság, Urunk, hogy legtöbbször csak akkor fordulunk már hozzád, amikor hozzád visznek, mint ahogyan hallottuk a múlt héten a beteget, a barátai. Mint hogyha a mentő szállítana a te gyógyító kórtermedbe, és széttárjuk karunkat előtted, Uram, Jézus, segíts! Köszönjük, hogy tart a kegyelmi idő, és köszönjük, hogy ezen belül bármikor segítségül hívhatjuk a te nevedet. Áldott légy ezért! Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te igéddel és szent lelkeddel Jézus Krisztusban támasztasz új életet. Nem a régi foltozását, hanem megújult, örökké kitartót, neked valót, a tiédből valót. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy vasárnaponként így hallhatjuk a te szavadat, így fordulhatunk hozzád. Kérünk téged, hogy mutass rá életünkre, és mutasd meg a terápiát, gyógyítást is. Jézusért könyörgünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 373. énekünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Márk evangéliumában a 3. részben, a 20., 21., majd pedig 28., 29. és 30. versekben a következőképpen. Azután hazament Jézus, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Jézus pedig ezt mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsáttatni, még a káromlások is, bármennyi káromlás is szóljanak, de aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké, mivel azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Márk evangéliumában megszoktuk, hogy az evangélista mindent olyan pontosan és mindent olyan összefoglalva, tömören mond el nekünk. Így találkoztunk Jézus szolgálatának a kezdetével, így találkoztunk avval a pillanattal, amikor Jézus belekiáltja ebbe a világba, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És így találkozunk Jézus minden tettével és minden szavával is, hogy amikor ő megfogalmaz valamit, kimond valamit, az hasonló szó, mint a Szentírás első lapján olvasható, teremtő szó. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyen, akkor úgy lesz. Amikor Jézus odafordul egy beteg emberhez, és azt mondja ennek a beteg embernek, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor ez így történt. És hogy lássa mindenki, hogy Istennek van hatalma fiában megbocsátani a bűnöket, azt mondja a betegnek, fogd a te ágyadat, azt a beteg ágyat, amelyen korábban négyen hordoztak, a te utaütésed, agyvérzésed, tehetetlenséged miatt, vidd haza, járj! Jézus Krisztusban Istennek olyan szava, olyan evangéliuma fogalmazódik meg, amely szó, evangélium, teremtő szó, bűnbocsátó szó. És amikor Jézus éli a mindennapjait, ugyanevvel a lelkülettel megy el a kalászok mellett, ugyanígy morzsolja meg a kalászokat, ugyanígy eszik belőle, és ugyanígy zavart támaszt a környezetében, hogy megszegi a szombatot, és amikor a betegnek mondja, gyógyulj meg ugyancsak szombaton, akkor megint csak próbálják magyarázni tettét, és ennek súlyos következményeit, megszegi a törvényt. Isten káromló és törvényszegő. Felolvasott igénk arról beszél, hogy ezek a teológiai megállapítások, Isten káromló és törvényszegő, ezek hogyan csapódnak le a hétköznapok világában? Hogyan csapódik le Jézus családjában, és hogyan csapódik le Jézus környezetében, gyülekezetében. Azt halljuk a sommás megállapítása az evangélistának, a család azt állítja Jézusról, hogy megzavarodott. A környezete pedig azt állítja Jézusról, hogy tisztátalan lélek van benne. Már nem teológiai megállapítást hallunk, hanem a köznyelvnek a szavát. És amikor ebben találkozunk, akkor bizony-bizony már nem is érezzük az évszázados, évezredes távolságot, hanem szinte a mai világot, napjainkat próbáljuk felismerni benne, az Istentől való távolság következményét, az Istenről kialakított véleményt, megfogalmazásokat. Hogy tudnélik mindaz, ami Istenről szól, egy zavaros megállapítás, vagy éppen tisztátalanság. Valami fajta lelki dolog, de egészen biztos, hogy nem pozitív, hanem negatív. Testvérek, általánosságba véve az Istenről alkotott emberi kép mindig tagadó és mindig taszító. És mindig azt próbálja elhitetni mindannyiunkkal, hogy számunkra az Isten kérdés az nem is fontos kérdés, az mellékes kérdés. Életünkben vannak sokkal súlyosabb problémák, vannak sokkal súlyosabb gondok, mint az, hogy az Isten arról beszél, hogy az ember bűnbe esett, hogy az Isten arról beszél, hogy van büntetés, van halál, van kárhozat. Ezeket a szavakat megpróbáljuk kikerülni. Nekünk élnünk kell. Élnünk kell a családunkban, élnünk kell a társadalmunkban, élnünk kell a világunkban. De milyen is a mi életünk családunkban? Hogyha bepillantunk egy picit távolabbról most, innen az Isten házából, a családi otthonunkba. Bepillantunk ebben a percben a múlt vasárnapi terített asztal történetébe. Bepillantunk a hétköznapok forgásába, mozgásába, csendességeinkbe, vitáinkba, küzdelmeinkbe, akkor ott hol volt és hol van helye az Istennek? Ott volt-e Jézus Krisztus? Részese a mindennapoknak, ami Urunk? És mi a helyzet azokkal a családtagjainkkal, akik hisznek, és mi a helyzet azokkal a családtagjainkkal, akik nem hisznek? Milyen megfogalmazások hangzanak el ott? Lehet, hogy bogaras természetnek tartják azt, aki hisz vagy nem hisz? Vagy régebben úgy mondták, hogy szent fazéknak? Vagy lehet, hogy azt mondják, hogy elment az esze, magánkívül van, megzavarodott? Mi hangzik el a vasárnapi asztal mellett, vagy éppen hétfőn reggel, amikor indulunk munkába, szedelőcködünk, rohanunk, sietünk. Hol van az Isten? Testvérek, a dráma ebben az igében az, hogy Jézus családjában nincs ott lélekben az Isten. Ott van testben az Isten fia, de a családja meggyőződésesen vallja róla, hogy nem ez az ő feladata, nem ez a küldetése, nem ez a szolgálata. Az, hogy megzavarodott, nekem is idegenül cseng most a legújabb fordításban, olyan szép szó volt, hogy magánkívül van. Ezt úgy olyan úriemberek beszélnek így. De amikor valakire azt mondjuk, hogy megzavarodott, megbolondult, elment az esze, az bántó, sértő, szurkáló, piszkáló megjegyzése az embernek. És nézzétek, itt nagyon őszintén beszél Jézus családjáról Márk evangélista, valószínűleg Jézus mondja el Péternek, Péter elmondja Márknak, hogy nekem ilyen helyzetben kellett élnem. A napokban olvastuk az Ószövetségben egy idős lelkipásztornak, egy papnak a történetét. Élinek hívják ezt a papot. Azt jelenti a neve, hogy az én Istenem, az én Uram. És Éli történetében mindig olyan szépen megjelenik egy gyermeki történet, Sámuel elhívásának a története. És ebben a történetben mindig a hangsúly oda kerül, hogy Isten újra szól, megszólít egy ifjú embert, akit prófétául támasztott, hogyan kíséri majd az ő életét, és egy rövid kis epizód benne a főpap és családja, Éli és családja. Élinek van két fia, a fiakat úgy hívják, hogy Hofni és Fineás. És azt olvassuk róluk a Szentírásban, hogy Hofni és Fineás szeretett belenyúlni az Isten dolgaiba. Szeretett elvenni abból, ami az Istené. Szeretett oda nyúlni az oltárra. Szerette a javát elvenni annak, amit az emberek feláldoztak Istennek. Belenyúlni Isten dolgaiba. És Éli a főpap nem szól ezért semmit. Látja fiainak a bűnét, látja lopásukat, látja az egész családnak a gyalázatát, de nem szól semmit. És olyan döbbenetes volt az a magyarázat, amit olvashattunk ezzel kapcsolatban. Éli a halálba szerette a fiait. A halálba szerette a fiait. Hogy elnézte a bűnöket. Hogy az apai szeretet túl tudott látni mindazon a gyalázaton, bűnön, ami az Isten oltáránál történik. És a szó szoros értelemben a halálba szerette őket. A mai napi ige arról szól az Ószövetségben, hogy a filiszteusok és Izrael háborúba keveredik. Ebben a háborúban egy Izrael pogány szokás, elviszik a szent ládát, itt van az Isten, és akkor elbukják ezt a csatát. De nem is ez a legszörnyűbb most a család történetéből, hanem az, hogy odavész ebben a csatában Hofni és Fineás, és amikor jön a hírhozó, elmondja, hogy meghaltak, Éli a te fiaid, akkor az apa lefordul a székről és belehal. Azt hiszem, abban a hírben halt bele, hogy a fiainak nincs tovább esélye a megtérésre. Hogy agyon szerette őket, elhallgatta az evangéliumot, elhallgatta előlük Isten döntését, Isten szavát, és elpusztultak ezek a fiak. És a gyalázat pedig az lett a családban, az ötödik parancsolat íme ott is beteljesedik, csak most negatív értelemben. Tiszteld apádat és anyádat, meg a másik parancsolatnak a hozzáfűzött magyarázata, hogy megbüntetem az atyák vétkért a fiakat harmad és negyed ízig, hogy amikor megszületik Élének az unokája, Ikábód, ez is azt jelenti, hogy nincs dicsőség, ezt már nem láthatja meg a nagyapa. Agyon szerette a fiait. Elhallgatta Istent előlük. Elhallgatta a bűnt. Elhallgatta a kegyelmet. És valami ilyet érzek, kedves testvérek, ezekben a sorokban itt Márk evangéliumában, Jézus családjával kapcsolatban. Ott van Mária. Nem szeretnék olyan hipotézisekbe menni, amelyek messzire vezetnek, de azt gondolom, hogy József már halott. Jézus munkálkodása kapcsán, minthogyha ez lenne az üzenet. Nem hallunk ugyanis a 12 éves Jézus története után egyetlen egy epizódot sem, ahol József a nevelőapa megszólalna. József valószínűleg halott. Jézus, mint a legidősebb, vagy egyetlen fiú, ez ebből a szempontból most lényegtelen. Jézus a legidősebb fiúnak kellene átvenni az apai feladatokat. És ott van egy édesanya, aki egészen biztosan tudja azt, hogy mi végre szülte ezt a fiút. Akinek az angyal megjelent és azt mondta, hogy íme fogansz a te méhedben és szülsz fiút, és nevezd őt majd Jézusnak. És majd ő megszabadítja népét minden bűnéből. És ott van egy asszony, aki azt mondja, hogy áldott az Isten, aki rátekintett az ő szolgáló lányának nyomorúságára. Egészen biztosan ott van a szívében Máriának az a fajta küldetés, amely páratlan ezen a világon, hogy Isten szülő lehet. És amikor besűrűsödik az élete, akkor megpróbálja a halálba szeretni fiát. Megpróbálja elvonni a kereszt haláltól a fiát. Megpróbálja elvenni a kezéből a poharat, és kiinni helyette. És megpróbálja elhitetni a világgal azt, hogy Jézusnak elment az esze. Hol van a te családodban Isten? Hol van a te családodban, vejed, menyeddel való kapcsolatodban, unokáiddal való kapcsolatodban, férjeddel, feleségeddel való kapcsolatodban, gyermekeiddel való kapcsolatodban Isten? Vagy csak ez a nagyon nemes, nagyon kedves, éliféle állapot, hogy a végtelenségig szereted őket. Tudjátok, vannak olyanok a családokban, akik pedig mártírokká válnak. Akik pedig felveszik azt a pózt, hogy engem a családban mindenki olyan bogaras embernek tekint. Hát azt üzenem, azt gondolom, hogy nem jól van ez így. Mert Isten nem bogaras embereket teremtett a családokba. Nem olyanokat, akikről lepereg a családnak minden szava, hanem hogyha tanulni akarunk, hogy egy ilyen kritikus helyzetben, egy ilyen eszement helyzetben mit tehetünk szülőként, nagyszülőként, akkor azt kell mondanom, hogy tanulnunk kell Jézustól. Mert lehet, hogy ebben a néhány sorban azt olvassuk, hogy azt állítják róla, hogy elment az esze. Sőt, amikor Máté evangéliumát olvassuk, akkor ennél még súlyosabb a helyzet, mert megkérdezi Jézus a tanítványaitól, hogy hát ki az én anyám, meg kik az én testvéreim. De tanuljunk Jézustól, aki nem mondott le a családjáról, hanem saját életével, saját munkájával, megváltói tettével odaviszi Máriát a kereszt alá. És odaviszi Jakabot is, a testvérét. És mind-mind Isten gyermekeivé lesznek. Nem csak test szerinti rokonává Jézusnak, hanem Isten gyermekévé. Azaz Jézus az elsődlegesnek tartotta a saját családját is, a saját környezetét is. Hogy ebből a mérhetetlen bűnből, istentelenségből, Isten tagadásból megszabadítsa és megmentse őket. Az út itt még csak valahol az elején tart. Mi az egészet látjuk már. És mit mond Jézusról a maga környezete? Hát kedves testvérek, ez a megállapítás sem sokkal, sokkal kellemesebb és sokkal kedvesebb. A megállapítás az, mondják az írástudók, akik benne vannak a Szentírás ismeretében, hogy ő a Beelzebúbnak a szövetségese. Beelzebúb kifejezés a Szentírásban, az Ószövetség világában, vagy az ókor világában egy negatív csengésű kifejezés volt. Egy bántó, piszkálódó, odaszúrás. Egy komoly sértés. Beelzebúb szövetségese vagy. Az ókor világában a pogány urakat hívják Baálnak. A pogány isteneket hívják Baálnak. Van ennek nyilván egy saját személyes kultusza is, de egy összefoglaló név is a Baál. Urat jelent. És a Zebúb kifejezés pedig, néhányszor már hallottátok tőlem, ez egy hangutánzó szó. Méghozzá annak a hangutánzó kifejezése, amikor a legyek rászállnak a rothadó szemétre. Amikor rátelepszenek, és ott van 50-60-80 légy, és annak a zúgását, dzsongását lehet hallani. Ez a Beelzebúb kifejezés. És Izraelben mindig pejoratív értelemben mondták a pogányokra, hogy a ti istenetek ilyen Beelzebúb. Ti, amikor áldoztok, akkor a dögre száll a légy. Hát ilyen a ti istenetek. Ilyen a te urad. És amikor Jézusra ránéznek, és keresik azt, hogy hogyan magyarázzák a csodákat, hogyan magyarázzák a bűnbocsánatot, hogyan magyarázzák Jézus Krisztusnak gyógyításait, hogyan magyarázzák a sajátos törvény felfogását, akkor a mai kifejezéssel élve egy karaktergyilkosságot követnek el. Ellehetetlenítik. Szeparálják. Ilyen az, aki a ti istenetekről beszél. Ugye mennyire különböző, mint amit mi hirdetünk? Mondja a sokasság. Azt terjesztették róla, ez a közhelyszerű megállapítás, hogy tisztátalan lélek van benne. Ez a pogányság van benne. A megújult pogányság, az új pogányság, amit Jézus hoz. És akkor Jézus nagyon szépen válaszol erre a kérdésre. Egy példázatot, illetve több összefont példázatot mond Jézus. Az egyik példázata az Ézsaiás proféta könyvéből való. Ézsaiás 49. részében olvasunk a 24. vers környékén arról, hogy mit tesz Isten, milyen ereje, milyen hatalma van Istennek. Így olvassuk az igét, akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, és nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. Ez a pozitív megállapítás, és most már az összecsengést halljuk. El tudod-e venni a zsákmányt a harcostól? Elszökhetnek-e az erősöktől a foglyok? És akkor a közhelyszerű megállapítás az volna, hogy nem. De Jézus azt mondja, és az Ószövetség igéje is azt mondja, most szó szerint olvasom, igen, ezt mondja az Úr. A harcostól is el lehet venni a foglyokat, és az erőstől is elszökhet a zsákmány. Perlőiddel én fogok perelni, és fiaidat megszabadítom. Ezt mondja Jézus az írástudóknak. Ezt idézi, hogy az erősnél van erősebb. A rabtartónál van nagyobb a szabadító. Jézus, amikor megpróbálják őt ellehetetleníteni, szabadító munkáját korlátozni, akkor az igével, az ige gondolatiságával válaszol, és azt mondja, én vagyok Jehoshua, én vagyok Jézus, én vagyok Józsué, én vagyok a szabadító, aki meg tud szabadítani minden bűnödből. A 130. Zsoltár cseng ezekben a sorokban ott, meg tudja váltani népét, Izraelt, minden bűnéből. Ez a 130. Zsoltár utolsó szava. Ezt teszi Isten, a bűnből szabadító Isten, a megmentő Isten. Avval a világgal, amely a családban és a társadalomban megpróbálja őt kiszorítani, ellehetetleníteni, megpróbálja gúnytárgyává tenni, megpróbálja a karakterét tönkretenni. Azt mondja Jézus, Isten, szabadító Isten, és én vagyok a szabadító Isten. Én vagyok az, aki meg tudom bocsátani a bűnt. Mert testvérek, végül Jézus szava nem az ő személyére válaszoló szó, nem önmagát akarja menteni, hanem azt az embert, aki nem akarja őt elfogadni. Azt az embert, aki megpróbálja kiszorítani ebből a világból, személyéből, személyiségéből, családjából. Szabadító Isten. De Isten szabadítása, Isten bűnbocsánata, és ennek az igének ez a harmadik üzenete, egy helyütt van korlátozva. Erről szól. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, annak nem bocsátatik meg. Isten nem bocsát meg minden bűnt. Egy lelkipásztornál olvastam a történetet, lehet, hogy ti magatok személyesen is tudjátok. A kisgörgényi lelkész írja le egy alkalommal, hogy egy öreg asszony, aki káposztát termelt az ő kertjében, ebből volt minden jövedelme, egy alkalommal arra lett figyelmes, hogy a káposztáját megdézsmálják, kifosztják. És éppen ezért a káposztás kert közepébe kiállított egy táblát, ne lopd el a káposztát, Isten szeme mindent lát. És akkor másnap reggel, amikor megint csak elvitték a legszebb fejeket, a tábla másik oldalára a tolvaj ezt írta, ellopom a káposztát, Isten minden bűnt megbocsát. Erre mondja Jézus, hogy nem. Nem így van. Aki szándékosan és tudatosan, ismételten Isten ellen fordul, azt mondja az ige, Isten bűnbocsátó kegyelmének is van határa. Van határa. És hogy nem élhetünk vissza Isten bocsánatával. Mi ez a határ? Erről szól ez az ige végül. Egészen bizonyos, hogy vannak olyan testvérek, akik ezt az igét úgy olvassák és úgy magyarázzák, hogy itt a szószerintiséget kell vizsgálnunk. Amikor szent lélekről van szó, akkor szent lelket kell alatta értenünk. Engedjétek meg testvérek, hogy tiszteletben tartva ezt a véleményt, avval tágítsam ki ezt a kérdést, hogy amikor Isten az ő szent lelkéről beszél, vagy amikor a fiúságról beszél, vagy amikor az atyáról beszél, akkor mindig a szent háromságról szól. Van határ. Ez pedig Isten maga. Amikor az ember nem akarja elfogadni, nem kéri és nem várja az Isten bocsánatát. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy itt nem valami fajta különleges erkölcsi bukásról van szó. Nem azt jelenti a Szentlélek ellen mondott káromlás, hogy valami fajta speciális bűnről van szó, hanem arról a speciális magatartásról van szó, amely elutasítja Jézust. Elutasítja az ő fiúságát. Arról a magatartásról van szó, amikor valaki fegyvert fog Istennel szemben, és aki fegyvert fog az Istennel szemben, az elveszik. Legyen az személy szerint valaki, legyen az egy ideológia, legyen az egy korszak, az elveszik, elpusztul. Aki nyíltan Istennel szembe megy, az az ő szentségének visszahatásával találja szembe magát. Egy teológus így fogalmazott erről, Joachim Jeremiásnak hívják őt, hogy a bocsánatot adó elutasítása megbocsáthatatlan. Aki elutasítja Jézust, annak nincsen bocsánata. Aki nem hiszi, hogy Jézusban van életének megoldása, az nem kap bocsánatot. És nem azért, mert Isten zárja ki ebből, hanem azért, mert elutasította a felé kinyúló kezet. Kedves testvérek, aki Krisztust hitetőnek, a nép ámítójának, hamis tanítónak tartja, az kirekeszti saját magát Isten országából. És azért nincs erre bocsánat, mert Jézusban volna a bocsánat. És aki elutasítja Jézust, a bűnbocsánatot utasította el. Elutasítja Isten kinyújtott karját, felénk kinyújtott kezét, ráüt erre a kézre, annak már nincs bocsánat, mert nem kellett neki a bocsánat. És ez az ige a legérzékenyebb kérdésről szól, nem a családban kialakított véleményről, meg nem a nép szaváról, hanem arról, hogy megint csak Jézuson múlik a mi életünk. Jézus mellett dől el a mi sorsunk. Jézus beszél arról, hogy benne van örök életünk, benne bocsátatnak bűneink, benne van élet. És aki elveti, az üdvösségét veti el. Mit jelent kereszténynek lenni? Hinni Jézusban. Hinni, hogy ő az Isten fia. Hinni, hogy ő is értem jött. Hinni, hogy az ő áldozata az én bűneimért is elégtétel. Hinni, hogy benne van üdvösségem. Hinni, hogy benne Isten mindent elmondott. És hogy hinni, hogy benne Jézusban Isten mindent megtett, amire szükségem van nekem, szüksége van az emberiségnek, szüksége van ennek a teremtett világnak. Hinni azt, hogy Isten kegyelme, Isten testélet szeretete maga Jézus, aki az Isten. Hát ezért nem mindegy, hogy mit terjesztenek egykor, és mit mondanak ma Jézusról. Hiszem, hogy Jézus az Isten fia, bűneim megbocsátyója. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. 459. dicséretünket énekeljük el első versszakával. Az Isten bárányára letészem bűneim.
Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja, ott a keresztövén. A szívem minden este, megtisztul minden szenytől. A Jézus.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálásan köszönjük neked, hogy mi kegyelmi időben élhetünk, és kegyelmi időben élve van bocsánati lehetőségünk. Bocsásd meg, hogyha a belső meghatározottságunkban téged életünknek valamilyen peremvidékére szorítunk, és bocsásd meg, hogyha ráadásul sértő, gúnyolódó nevekkel illetünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, minden családért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, minden gyermekért, minden szülőért, minden nagyszülőért. Add, Urunk, hogy ne essünk ugyanabba a vétekbe vagy bűnbe, amelyel Éri és Mária megpróbálja megmenteni a gyermekeit, közben pedig az örök életet rekesztik el, mert nem szólnak, nem beszélnek mindarról, ami a legfontosabb volna. Nem beszélünk, nem szólunk Krisztusról, kirekesztjük őt világunkból, családunkból. Kérünk, hogy nevelj ebben bennünket, taníts meg minket úgy szolgálni, hogy emberi életek változhassanak. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol fájdalom, erőszak, nyomorúság van, ahol mindez csak azután lehetne rendezni, miután békesség lenne egy-egy családban, egy-egy otthonban. Könyörgünk, Urunk, azokért a családokért, ahol fájdalom és nyomorúság van, ahol betegség van. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, akik megálltak szeretteik sírja mellett, akik most találkoztak talán először ilyen mélyen a halállal, elmúlással. Kérünk, vigasztald és erősítsd, bátorítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, a jövő heti bűnbánati alkalmakért, könyörgünk a két hét múlva kezdődő evangelizációért. Imádkozunk csendes hetünkért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, a testvérekért, akik hét nappal át éve dolgoznak, fáradoznak, hogy jóléte legyen egy családnak, vagy egy munkahelynek, egy vállalatnak, és jóléte legyen egy országnak. Könyörgünk, Urunk, értük. Imádkozunk hozzád az idősekért. Urunk, oly sok testvérünk van, akire felnézhetünk, akik példáink a hitben, akik előttünk járnak, és hálódással köszönjük meg neked, Urunk, hogy így élhetett közöttünk Sós László, lelkipásztor testvérünk is, és így élhetett közöttünk Cseri Kálmán testvérünk is. Hálásan köszönjük mindazt, amit rajtuk keresztül mondtál el nekünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a kirándulókör szolgálatát, a süteményeket, Laci bácsi temetését követő szeretetvendégségre, és a templom tetejének, cserepeinek javítását is. Ma délután 15 órától presbiter továbbképző alkalom lesz Szentendrén. Arra kérem presbiter testvéreimet, hogy álljunk meg itt egy pillanatra, hogy megbeszéljük a Szentendrére való utazásunkat. Témája a presbiter választás. Március 6-a és 10-e között esténként 6 órától evangelizáció lesz itt templomunkban. Pogrányi Károly diósdi lelkipásztor szolgál közöttünk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalomra. Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek, aki szívesen hozzájárul az újság előállításához, 800 forinttal teheti meg mindezt. Testvérek, kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Kérem, hogy támogassuk majd Magyarországi Református Egyházunkat a 0066-os technikai számon. És arra kérem testvéreimet, hogy ebben az esztendőben támogassunk jó szívvel egy református alapítványt, egy református kezdeményezést. Sajnos ebben az esztendőben gyülekezeti alapítványunk most nem tudja fogadni az 1%-os felajánlásokat. Hogyha valaki a hírlevelünket fogja olvasni, ott igyekszem majd változtatni, most a Betesda kórház alapítványnak adószámát tüntettem fel. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. február 12-én elhunyt Antal János testvérünk, temetése február 20-án volt városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Január 31-én elhunyt nagytiszteletű Sós László lelkipásztor testvérünk, temetése a tegnapi napon volt a budakalászi Csanogány utcai temetőben. Urunk vigasztalja gyászoló testvérünk szerette, gyászoló családokat, szeretteinket. 2016. február 16-án elhunyt Besenyeiné Gál Erzsébet testvérünk 53 éves korában. Temetése 2017. február 27-én 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Emlékharangra is megszólaltak harangjaink, és majd szólnak harangjaink. 2017. február 24-én 17 órakor harang szólt a 38 éves korában elhunyt Szarka Gyöngyi testvérünk temetésének napján. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló családon. 2017. február 25-én 11 órakor harang szólt Fekete Ferencné halálának 5. éves évfordulóján. Emlékezett leánya, unokái és menye. 2017. február 25-én 15 órakor harangszólt Bosi Józsefné halálának második éves évfordulóján, emlékezett férje, unokái, öccse, sógornői. Testvéreinknek Urunk adjon erőt ezekben a nehéz órákban, nehéz napokban. Isten tiszteletünk után harangszól a második éve elhunyt Erdélyi Sándorné testvérünk emlékére. Emlékeznek fia, leánya és szerettei. Kedves testvérek, életének 78. évében, február 13-án megtért teremtőjéhez Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor. Temetése március 3-án, pénteken 14 óra 30 perckor lesz Budapesten, a Farkasréti temetőben. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn, szerdán és pénteken Pomázon 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz, kedden és csütörtökön pedig Csobánkán lesz bűnbánati alkalmunk. Kedden 6 órakor még Kék Kereszt alkalmat tartunk Pomázon, fél héttől bibliaolvasó körünk is lesz. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát is tartunk. Vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor Pomázon lesz bőti, urvacsorai közösséggel egybekötött istentiszteletünk. Alkalmaink előtt a 471. dicséretet frissítjük meg, kórusunk pedig 16 órakor majd Leányfalon szolgál az idősek otthonában. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy röviden még két szót hadd szóljak az elmúlt presbiteri gyűlésekről. Január 29-én presbitériumunk elfogadta a lelkipásztori beszámolót. A lelkészi beszámoló újságunkban teljes egészében olvasható, amely megegyezik a december 31-én elmondottakkal. Elfogadtuk zárószámadásunkat, ez a társegyházközség zárószámadása. Bevételünk 23.699.592 forint volt, kiadásunk pedig 21.374.949 forint. Így a maradvány összege a társegyházközségnek, ez a pomázi csobánkai összes maradványt jelenti, 2.324.643 forint. A presbitérium elfogadta a vagyonmérlegét, mérlegbe tettük a bevételeinket, kiadásainkat, és megállapítottuk, hogy az elmúlt esztendő az előző évi maradványok terhére valósult meg. 650 000 forinttal többet költöttünk, mint amennyi éves bevételünk volt, azt az előző évek maradványából tudtuk megtenni. Beszámoltunk gyülekezetünk évfordulós alkalmairól, elfogadtuk költségvetésünket. A társegyházközség költségvetése 21.054.000 forint bevételi és kiadási oldalt jelent. Ebben a csobánkai testvéreknek van tartalékolása egy 700 000 forint, a többi az pedig bevétel és kiadás. Így kéri egyházunk törvénye, hogy úgynevezett nullás költségvetést kell elfogadnunk. A választói névjegyzéket kifüggesztettük, és a díjlevelet, a lelkipásztor díjlevelét a presbitérium elfogadta, vagyon leltárát pedig kiigazította. Emellett Sánta János főgondnok úr javasolta, hogy a veronai buszbaleset áldozatainak magunk gyűjtést kezdjünk. Presbitériumunk úgy döntött, hogy mindenkit az egyéni támogatásra bátorít és buzdít, központi gyűjtést nem szervezünk. Gyermektáboraink helyfoglalására 50 000 forint előleget kifizettünk, Szász Ferenc presbiter testvérünk pedig dolinai szolgálatban való részvételre hívott bennünket, erről is olvashatunk gyülekezeti újságunkban. A múlt vasárnapi presbiteri gyűlésünkön két szolgálókörünk mutatkozott be, a túrakörünk, kirándulókörünket mutatta be Mesterné Lenkei Judit és Kalmár Ilona testvérünk, Lár Endre pedig a Kék Kereszt misszióról, a szenvedélybetegeket segítő misszióról szólt közöttünk. Beszéltünk a választásokról, egyházkerületünkben főjegyző választás lesz, gyülekezetünknek egy szavazati joga van, ezzel fogunk majd élni április 22-ig, illetve elmondtuk a presbiter választás belső szabályait és törvényeit is. Alkalmainkról szóltunk, ismertettük a missziói munkatervet, Malmos Attila presbiter testvérünk javaslatára a napközis tábor nem háromnapos, hanem négynapos lesz 2017-ben. A misszió munkatervet is megjelentetjük majd gyülekezeti újságunkban. A diakóniai szolgálatról Puskás Attila presbiter testvérünk számolt be. A választói névjegyzéket pedig presbitériumunk áttekintette és lezárta 483 fővel. Egyebek között pedig két dolgot hadd említsek, nyárát karácsonyi testvéreink kérnek bennünket, hogy a ravatalozó építésükhöz támogatást nyújtsunk, erre vonatkozólag majd presbitériumunk a következő gyűlésen hoz határozatot, hogyha ezt támogatjuk, akkor milyen formában. Beszéltünk arról is, hogy településünknek is gyásza és fájdalma van, Csobán Szvetozár, szerb pravoszláv gyülekezeti előjáró a napokban elhunyt, a tegnapi napon volt temetése, a gyülekezetünket presbiterek képviselték ezen az alkalmon, magam pedig egy kondoleáló levelet küldtem a gyászoló gyülekezetnek. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, 241. énekünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!